Reklám következik.
Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat.
Reklámot hallottak.
Zicser. Aktualitások és mélyelemzések
a 24.hu heti futball podcastjában.
Kálnoki Kis Attilával
és Kele Jánossal.
Ezúttal Somos Zoltán kommentátorra. Szia Zoli, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Sziasztok, én köszönöm a meghívást.
RTL klubban vagy most hallható, ugye? Vagy RTL 3 plusz, nem tudom most éppen, hogy hívják, Európa Liga meccsek.
Hát a éppen követhetők, igen, ugye majd ez nyilván a jövőben még hangsúlyosabb téma lesz a Bajnokok Ligájával, mert ugye először lesz az, hogy streamen lesz a sorozat nagyja követhető, de egyébként most is így van, tehát a lineáris csatornán általában egy meccs a sok közül, és a többi az pedig streamen.
No, nekem annyi feladatom van, még mielőtt rátérünk az adás érdemi és lényegi részére, hogy ezúttal is felhívjam mindenkinek a figyelmét, hogy regisztráljon a 24.hu felületére, segítsen nekünk abban, hogy minél színvonalasabb tartalmakat gyárthassunk. Én kiírtam most néhány cikket csak ezen a héten a Sport 24-en, Marosi Gergely a Leverkusen csodájáról értekezett, Bakos Kristóf a Barca PSG BL meccset elemezte taktikai szempontból, Egri Viktor a női kézi válogatott olimpiai selejtezőjét, aztán ugyancsak Marosi Geri a BL negyed döntőkről, mint tökéletes televíziós szórakoztatóipari termékről írt egy cikket, és hát a Liverpool helyzet kihasználását is megvizsgáltuk a számok szemüvegén vagy szűrőjén keresztül, szóval csak ezen a héten ilyen cikkek voltak a Sport 24-en. Ha szeretnétek még ilyeneket olvasni, akkor regisztráljatok mindenképpen. Miről lesz ma szó? Fordulok Attilához. Mit hoztál nekünk?
Ja, hogy a reakcióra mondjak kettő ötletet. Az egyik ötlet nagyon kézenfekvő, és ez valahol egyébként a Marosi Geri dolgozatához is csatlakozik, úgy, mint a negyeddöntők fantasztikus élménye. A másik oldalról meg Angliának ez nem annyira fantasztikus élmény, lévén, hogy a sok csapat közül egyedül az Aston Villa maradt talpon, ami azt jelenti, hogy 2019-20-as szezonban volt utoljára olyan, hogy az angol klubfutball az európai koeficiens vagy együttható rangsorban leszorult az élről. Egyébként torony magasan élen voltak.
Az elmúlt 5 szezonból 4-szer megnyerték, igen, ezt a versenyfutást.
Utolsó ez
most
volt.
Amikor számított a plusz egy BL miatt, igen. Hát azt hiszem 1,1%-nyi esélyt adnak nekik a modellek. Lényegében eldőlt, hogy Olaszország ugye biztosan adhat egy 5. BL csapatot, igen. És hát valószínűleg a Bundesliga lesz a másik.
Igen, akkor is egyébként a La Liga és a Bundesliga verte meg utoljára őket, most pedig az olasz bajnokság furcsa módon és a Bundesliga, de a Bundesliga ilyen szempontból viszonylag stabilan ott van.
Azért még az Emery csodafaktorban bízzanak szerintem az angolok, mert valahol azt szerintem megvan írva, hogy ő úgyis megnyeri a maga nemzetközi kupáját. Az
nagy kupa specialista.
Önmagában még nem lenne elég, ugye ott a németeknek a mostantól viszonylag gyengébb szereplése is kellene hozzá. Itt mondtam adás előtt poénból Janeknek,
hát hogy... konkrétan nullázniuk kéne majdnem hozzá. Tehát...
meccset már nem nagyon nyerhetnének, ez igaz, de hogy egy Európa-bajnokság évében nehogy aztán véletlenül az angol válogatottat modellezze ez a történet, hogy mindig nagyon jók, mindig amikor éppen nincs torna, akkor tudjuk, most is szuper csapatuk lesz. Aztán majd kiderül, hogy épp a tornán véletlenül nem rosszul jön neki belőle.
Na, csak a rendkedvéért mondjuk, hogy a németek közül áll még az Európa Liga elődöntőjében a Leverkusen, akik megőrizték a hétvégén a veretlenségüket a Dortmund ellen, bár rezgett a léc előteljesen, és a két BL elődöntős csapat a Dortmund, illetve a Bayern München, akár még házi döntő is lehet, ugye a Wembleyben 2013-ban volt már egyszer ilyen, most újra a Wembley rendezi majd a döntőt. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e ismétlés egy klassziker formájában.
Jó megint német megszállás.
Az első is elég jó friska volt, emlékszem. És hát az angolok közül ugye az 5-ből 4 csapat elhullott ezen a héten, és maradt egyről az Aston Villa. Ott is azért rendesen visított a szerencsem alatt, mert 11-es párbajban sikerült a Lille fölé kerekedni. Dibu Martínez, hát hogy mondjam szépen, emlékezetes performanszával, ugye, ami a büntető párbajt jelenti. Kapott egy sárga lapot a büntető párbajban, úgyhogy már neki volt egy rendes játékidőben, úgyhogy megtanultuk azt az új szabályt. Egyébként éppen Dibu Martínez miatt hoztak szabályt arra, hogy azt a penetráns viselkedést, amit ő művel ilyenkor, azt valamilyen módon honorálják lapokkal, de úgy hozták meg ezt a szabályt, hogy a rendes játékidőben szerzett, meg a hosszabbításban szerzett lapokat ilyenkor már nem viszik tovább a játékosok a 11-es párbajra, úgyhogy maradhatott a kapuban. És
de dicsérjük meg a Martínez, mert ez ismeri a szabálykönyvet, amit direkt miatta hoztak.
Belőle, de ismeri a szabálykönyvet.
Annyi jó...
De jó karakter az a csávó egyébként.
Hát, annyi jó dolog.
A VB-n is zseniális volt szerintem.
11-es párbajban még, amikor itt a héten kicsit írogattátok a leendő ötleteket, Kukasznak volt egy ilyen, ma erre, ezek szerint nem fogunk kitérni, hogy itt a hosszabbítás és az idegen belőtt gól eltörlése miatti változások hogyan befolyásolják az egyes kupákat vagy mérkőzéseket, és arra gondoltam, hogy egyszer majd nagyon jó lenne arról beszélgetni, és én nagyon külön véleményes vagyok ebben, mindenki gyűlöli a 11-es párbajokat, azt ilyen alapvető ördögtől való dolognak tartják. Én imádom, nagyon szeretem, én azt gondolom, hogy ennek egy külön.
De odáig el kell jutni.
Igen, igen, de maga a büntető párbaj is szerintem egészen máshogy néz ma már ki, mint akár 10-20 évvel ezelőtt, akár a megszerezhető adatok, elemzések, nyilván az odáig elvezető út, a fizikai igénybevétel, a mentális scout kapcsán akár, az Arzenál, ahogy ugye tovább jutott olyan 11-esekkel, hogy el se hitted, hogy ennyire maga biztosan lehet. Tehát én külön véleményes vagyok, én nagyon szeretem a 11-es párbajokat, és szerintem nagyon sok minden benne van. Például ez is egyébként, hogy valaki hogy viseli a sikert, de hát erre tegnap a United is mutatott azért szép gyönyörű példát.
Gyönyörű, hát mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, a Twitteren van egy videó, ami erről szól, ami mutatja a fönti kamera nézetből, hogy mit csináltak a United játékosok, Rasmus Højlund mindent eldöntő 11-esénél a másodosztályú Coventry ellen, ugye, akik 0-3-ról fölálltak, egyébként a 121. percben meg is szerezték a győztes gólt, 3 cm-es les miatt érvénytelenítette a játékvezető, így álltak oda a büntető párbajra. Végül nyert a United. Érdemes megnézni, hogy a Harry Maguire azonnal odalép a Coventry játékosokhoz, is gratulál nekik, megöleli őket, kezet fog velük. Néhányan elkezdenek kocogni Højlund irányába, de hát nem az a mindent fölülíró öröm kitörés. Néhányan áldogálnak továbbra is a kezdőkörben, és akkor van Anthony, ugye a keret agysebésze, aki pedig elkezdi produkálni magát a legyőzött ellenfélnek, a másodosztályi Coventrynek, és mutogat nekik mindenféléket. Hát ez tanulságos.
Ha már bedobtad, akkor szerinted igazságos, vagy nem igazságos a büntető pár?
Hát mondjál igazságosabbat.
De nem, most ugye arra gondolok, hogy egy páros mérkőzés, Európa Kupa páros mérkőzés egyenes kieséses szakaszban, ha meccs null az állás, akkor a hazai csapat 30 perccel többet játszhat saját közönsége előtt, ami a verseny egyenlőséget valamilyen módon sérti, vagy nem sérti, ez itt a kérdés.
Ez korábban is volt, tehát korábban is előfordulhatott hosszabbítás, amikor volt még idegebben lőtt gólos
szabálya. De ugye szűkült annak a...
kisebb volt az esélye. Most igen. Sokkal inkább előfordulhat ez, hogy egyszerűen meccs null van, vagy egál van, mindegy, hogy kihány gólt szerzett idegenben, ugye ezt Arzen Wengernek köszönhetjük, és itt most a City kapcsán ez előjött, hogy akkor azért nekik mégiscsak 30 perccel több állt rendelkezésre a hazai pályán. Szerintem teljesen igazságos, vagy teljesen fair dolgot nem lehet csinálni.
Nem egy magyar romára idegenben harmadik mérkőzésen.
A hazai pálya előnye eleve, nyilván ma már ezt is pontos statisztikák mutatják, hogy valójában mennyire létezik, hogy számít-e egyáltalán.
Egyre kevésbé.
Én azt gondolom, hogy egy olyan hosszabbításban, amely előtt akár már két meccs van a felek mögött, és nagyon-nagyon komoly szezonnak a vége felé, nem tudom, 20-30 plusz meccsekkel a lábukban játszanak, ott nem biztos, hogy dönt. A héten pont a Marseille-Benfica visszavágót közvetítettem, ahol ugye szintén hosszabbítás 11-esek volt, és hát például Fertu, akiről azért nem mondható el, hogy ne lenne egy fizikális játékos, a Marseille középpályáján 10 éve 30 plusz meccseket játszik zsinórban, olyan szinten volt mind a két lába görcsben, hogy háromszor ült le a földre, majd próbált meg újra felállni, és ő a Marseille, a hazai csapat középpályáján az abszolút meghatározó játékos. Tehát azt gondolom, hogy ott már, amikor ilyen szinten vagy kész, akkor már hiába ordított 50 ezer ember, hogy álljál fel, meg adja meg a segítséget. Sokkal komolyabb befolyásoló tényezők vannak. Ettől függetlenül nyilván igazad van, hogy jobb hazai pályán játszani plusz 30 percet, mint idegenben, de nem tudom, hogy ez önmagában eldönti-e.
Az igazságosság... sem tudott élni vele, ugye? Hát
a pénzfeldobásnál nincs igazságtalanabb szerintem, régen az is eldöntött ilyeneket.
Dajka Balázs írt egy cikket erről a héten, a 68-as EB visszatekintő cikk, ott az olaszok ugye úgy jutottak be a döntőbe, hogy a Szovjetunió elleni elődöntőt pénzfeldobással nyerték.
Az azért az vicces.
Ott vannak ezek a legendák, hogy begurult a, nem tudom, a zuhany a 80, lefolyójába, meg igen. Ilyenek.
Ugye, lehet, hogy Kukasz, te még biztos emlékszel, 84-ben, hogy ifjúsági Európa-bajnokságot nyert a magyar válogatott, 11-esekkel a moszkvai Luzsiki stadionban, így van, Petri Zsolt védett ki 2 vagy 3 11-est, és rá 1 vagy 2 évvel ugyanez a generáció világbajnokságra ment, nyilván óriási elvárásokkal, és pénzfeldobással estünk ki egyébként. Tehát ott a csoportkör végén egy olyan helyzet alakult ki, hogy talán Kovács Kálmán volt a csapatkapitányunk, ő neki kellett választania. Hát én szerintem azért ez egy fiatal játékosnak főleg rettenetesen borzasztó élmény lehet, amikor a pályán mindent megtettél, és akkor majd a fej vagy írás.
Menjünk aztán tovább, nekem egy külön véleményem van ezzel kapcsolatban, és érdekel, hogy erről mit gondoltok. Szerintem a hosszabbítás, mint olyan ideje létmúlt dolog a futballban. Aztán javítsatok ki, vagy sem. Én nagyon kevés olyan mérkőzésre
emlékszem. Én dobtam a kérdést, tehát lehet, hogy az a megoldás, hogy nincs hosszabbítás, hanem rögtön büntető párban.
Elképesztő, defenzívvé válik ilyenkor a játék, senki nem akar már kockáztatni a hosszabbításban, vagy nagyon ritka az, általában nagy csapat, kis csapat felállásban van az, hogy a nagyobb megpróbálja inkább eldönteni.
Most volt a Paks-Vasas kupa meccs, nem olyan rég, hát 4 gól született.
Az egy jó Real Atletico BL döntőre
emlékeztetett.
Real Atletico BL döntőre emlékeztetett, ahol ugye az utolsó utáni percben sikerült egyenlíteni a Real Madridnak, aztán már lesimázta a járni nem tudó Atletico-t a hosszabbításban. Ilyen is van persze. Annak idején volt egy olyan, még gyerekként, úgyhogy bocsánat a komolytalanságért, egy olyan elképzelésem, hogy ha egy akár egyenes kieséses mérkőzés előtt lerúgnák a 11-eseket, akkor a mérkőzés minden pillanatában lenne egy csapat, amelyiknek ugye adott a motiváció, hogy mit kell, mire kell törekednie, mert sokszor az vezet el a 11-es párbaig, hogy így megúszásra játszik mindkét csapat. Nem kockáztatunk, majd valahogy lesz, esetleg találunk egy gólt, nyilván néha az erőviszonyok is olyanok. Ha lerúgod az elején a 11-eseket, és tudod, hogy te a döntetlennel kiesel, vagy a másik, amikor hátrányba kerül, szóval, hogy érdekes dramaturgiát adna ez is a meccseknek, nyilván nem
lenne, nem lenne nagyobb hülyeség, mint az aranygól volt, és, tehát ezt igen, mondjuk
és akkor még mindenki frissen rúghatja, ott még nincs fáradtság.
Jó, Paks-Vasasból azért kicserélte magát a Gera, csak ennyit akarok mondani. Mondd a másik témádat.
A másik téma az a Ferencváros további erősödése, ugye bejelentették, hogy egy világcég, és most már napvilágot is látott a Zuhany híradóban elhangzó név, hogy a Gazprom lesz a
hát ezt még kijelentő mondva talán nem, mert a Blick
írtam. Valószínűleg a Gazprom lesz, akkor így mondnám.
Én két nap korábban is a Gazpromot írtam már, szóval van benne valami lehet.
Jó, tehát valószínűleg ők lesznek, és hogy nagyságrendileg egy ilyen 5, 6, 7, 8 milliós eurós, tehát egy több milliárd forintos, vagy legalább 2 milliárd forintos szponzorációs szerződést kötnek.
Hát az azért mondjuk európai szinten egy közepesnek mondható játékos ára, szerintem. Nyilván Ferencvárosi
léptékkel a 10%-a
mondjuk. De hát nem is ez az érdekes a hírben nyilván, hogy mekkora az összeg.
Ugye az hangzott el,
érdekes a hírben.
Az hangzott el Kubatov Gábortól, ugye, ami tény.
Ja, egyébként, mielőtt?
Mond.
Én azért szeretnék gratulálni a Ferencvárosnak a sorrendben 6. és egyébként 35. bajnoki címéhez, mert nyilván ez is megér egy külön misét. Erről is az internetes fórumokon hatalmas vita van, hogy most akkor a Fradit mennyire tőkésítették föl, meg a többit mennyire tőkésítették föl, sőt, jegyzetek is születtek erről, hogy tulajdonképpen mindenkinek adott volt a lehetőség erre, sokan nem éltek vele, ellenben a Ferencváros élt ezzel a lehetőséggel, vagy ő élt talán a legjobban
ezzel. Ez még biztos nem igaz, hogy mindenkinek adva volt ez a lehetőség, de...
Hát alaphangon igen. Hiszen alaphangon minden NB1-es klub megkap egy szabad szemmel jól látható, vagy legalábbis az éves költségvetés 85-90%-a közötti összeget ilyen-olyan formában.
Jár a gratuláció, nyilván a bajnok csak mindig minden sportágban, de majd úgy tudom, hogy ebben az adásban is lesz téma, például az angol csapatok kapcsán, hogy valójában hogy állnak az európai ligák erő rangsorban, és azért ott volt egy olyan elemzés, amely nem, hogy mondjam, tehát nagyon nem mindegy, hogy egy klub milyen bajnokságot nyer meg. Most jelen pillanatban 15 pont előnye van a Fradinak, ugye van még hátra 4 forduló, nem tudom az elmúlt 6 év átlaga mennyi, de szerintem ilyen 10 pont előnyökkel, ha átlagot számolunk is, mindig nyerték. Ami azért a ligáról mond el sokat, és szerintem a Ferencváros európai esélyeiről is, mert azért a nagy elemzés, hogy az átlag azt mutatja, hogy a kompetitívebb ligákból érkező klubok lehet, hogy úgy járnak, mint az angolok, hogy 5 évből egyszer elhullik az elődöntő előtt az összes csapatuk, csak éppen ott van. És azért az nem mindegy, hogy milyen közegben edződik egy csapat, vagy milyen ellenfelekkel szemben. Úgyhogy hát ez jó a Fradinak, meg jó a szurkolóinak, és hogyha a magyar focit ezzel azonosítjuk, hogy akkor jó, ha a Ferencváros jó, akkor mindenkinek jó, csak nyilván nem így van.
No, a Gazpromra visszatérve Kubatov Gábor nyilatkozata, amit tényként fogadhatunk el, arról szólt, ugye, hogy egy több iparágban érdekelt nagyvállalattal folynak tárgyalások, már egy évvel folyamatosan. Ez a nagyvállalat, amiről szó van, ebben az idényben BL csapatot támogatott, illetve korábban topligás klubnak is volt a főszponzora. Na most ugye az idei BL szezonban a Szövenac Zvezdának volt a MEZ szponzora a Gazprom, és hát korábban ugye 2007 és 2022 között, tehát éppen a az Ukrajna elleni támadás után néhány nappal mondta fel ezt a szponzori szerződését a Schalke csapata, ugye ott volt a Gazprom sokáig szponzor. Egyébként magát a Bajnokok Ligáját is éveken keresztül szponzorálta a Gazprom 2012 és 22 között, évi azt hiszem 45 millió eurós összeggel talán. Főszponzora volt a 2018-as oroszországi labdarúgó világbajnokságnak a Gazprom, illetve a 2021-ben rendezett 2020-as EB-nek is. Ezeket a szerződéseket az UEFA 22. február 28-án mondta föl egyoldalúan, négy nappal, ha jól számolom, Oroszország Ukrajna elleni támadását követően. Egyébként nagyon érdekes a Zvezda oldaláról is ez a dolog. Volt abból balhé, hogy a Zvezda BL csapat lehet Gazprom szponzorációval a mezén. Ugye a City, amikor bemutatta, ők voltak most egy csoportban velük az idei szezonban többek között, akkor bemutatta az ellenfeleit a közösségi médiás felületeken, akkor kiblőrözte a Gazprom logót a Zvezda mezéről. Most mindegy, hogy erről mit gondolunk, hogy ez mennyire elegáns vagy jó dolog.
Nem,
azért van ezzel kapcsolatban indulat.
Tehát azért pont a Citynek ugye a tulajdonosi körét is viszonylag markáns vádak kérik politikailag. Tehát ne legyünk már álságosak.
Bagoly mondja verébnek.
Igen, ne legyünk álságosak. Tehát értem, és mindent elfogadok, ugye az ukrán-orosz háború kapcsán nyilván egy agresszióról van szó. De ugyanakkor a sport szemszögéből azért azt nézzük meg, hogy a sport úgy általában, ezen belül a labdarúgás pedig, hát hogy fogalmazzak udvariasan és finoman, történelmileg olyan, mint egy utcalány. Mindig arra fordul, ahonnan a pénzt választhatja, vagy
válhatja.
Ez feketén-fehéren így van, ez pont egyébként a Premier League-ben is tapasztaljuk, ott sem mondanak ellent a szaudi milliárdoknak, a Barcelona nem mond ellent a katari milliárdoknak, ahol egyébként szintén, ha nem is egyébként látványos fegyveres agresszióval, de egyéb módon sértenek emberi jogokat nagyon durván. Persze a kettőt nem lehet összehasonlítani.
Savba mártanak újságírókat Szaúd-Arábiában.
Tehát vannak olyan...
Sikerült.
És ez számomra egy kicsikét innen kezdve álságos, amikor mondjuk persze egy UEFA eldöntheti szervezetként, aki a nem a Gazprom, akkor beesik helyette más, mert sorba állnak nála, de azért a sport egyesületek, sportszövetségek többsége nem olyan, hogy sorba állnának náluk a szponzorok. Ők arra fordulnak, ahonnan a pénzt várhatják.
Ezzel egyetértek, hogy etikailag egyébként akár az arab milliárdokhoz képest, de Abramovicsot is mondhatjuk, ha már Oroszország, annak idején senki nem fintorgott, hogy egy oligarha megveszi a Chelsea-t, és egy angol középcsapatból ugye európai élcsapatot csinál, írdatlan pénzből, akkor még a Premier League szintjén is nagyon nagynak számító összegből, és kifuttatta végül is BL győzelemig, bármennyire is talán a legváratlanabb pillanatban sikerült, és hát a Chelsea-t azóta jegyzik ugye a nagy négyeshez talán elsőként csatlakozó ötödik csapatként. Akkor is voltak nyilván, akik azért fintorogtak, mert Abramovics sem a tisztán tőzsdei ügyeskedésre köszönhette a vagyonát. Most az arabokat valóban nyugodtan lehet egy szinten emlegetni, mondjuk egy Gazprommal. Itt szerintem inkább a nagyobb kérdés, hogy az Európai Unió koncepciójába, döntéseibe hogyan illik ez a dolog, mert az arab pénzeket azt nyilván mégsem lehet ilyen szempontból megítélni, meg jogkör sincs rá, de úgy tudom, hogy már a 12. szankciós csomagot fogadta el decemberben az Európai Unió, ugye az ukrán orosz háború megkezdése óta. Ezek közt az első közt volt ugye az energiahordozókra vonatkozó, a gázra nem, az olaj, igen, a gázra nem tudom, de mégis mindez jelez egy egyértelmű szándékot, és amikor az Európai Unió olyan érdekeket tud érvényesíteni, mint például a labdarúgók munkavállalása, mert egészen más megítélés alá estik ugye az uniós munkavállalók, meg az unión kívüliek, akkor egy ennyire unión belüli sorozatban érdekelt csapat, mint a Ferencváros, bár ezek szerint az Zvezdánál sem volt probléma, legalábbis szerintem azért felvet kérdéseket, hogy egy orosz giga céggel köthet-e szerződést.
Nagyon jó irányba tapogatózol szerintem. Ugye az fontos, hogy a gázra nincsenek jelenleg szankciók, tehát ilyen szempontból a Gazpromnak a főüzletág az nem esik európai uniós szankciók alá. Olyan típusú mozgások vannak egyébként, éppen 2023. decemberében indultak el azzal kapcsolatosan a tárgyalások, hogy hogyan kapjanak a tagországok azzal kapcsolatban felhatalmazás, hogy ki tudjanak szállni a Gazprommal kötött különféle hosszú távú szerződéseiből, amennyiben akarnak. Nagyon sok európai uniós tagállamban, Magyarország nyilván nem tartozik ezek közé, egy komoly stratégiai cél, hogy leváljanak az orosz energiahordozókról, és egyébként
miközben egyébként
főleg a gázról.
A gázvezeték Angliáig húzódik már, tehát ugye nem véletlen Abramovics jelenléte. Tehát az angol futballban immár 20 éve, bocsánat, az utóbbi másfél-két évet leszámítva 20 évet volt ott. Tehát azért nézzük meg ezt a geopolitikai rendszert is, hogy mi a cél és mi nem a cél, hogyan került Magyarországra a Gazprom, és milyen módon került Magyarországra a Gazprom, és mikor került Magyarországra a Gazprom, hogy kötött 25 éves szerződést 92-ben talán, ha jól emlékszem, vagy 93-ban.
Arra akarok kiukadni, a Gazpromnak van van egy olyan típusú stratégia érdeke, hogy miközben őt az Európai Unió tagországai közül jó néhány el szeretné szigetelni stratégia, kizárni, vagy legalábbis kiebb zárni egy olyan iparágból, ahol lényegében monopóliuma volt az elmúlt évtizedekben, és ez nem sok mindenkit zavart a háború kitöréséig, most sokkal több mindenkit zavar. Ebben támogatja a tagországot az Európai Unió, meg az Európai Bizottság különféle jogszabálytervezetekkel, meg tágítják ennek a mozgásterét. A Gazpromnak ez nyilván nem jó, tehát ők elsősorban befolyást szeretnének vásárolni ezen a piacon, illetve megmutatni, hogy őket nem lehet mindenhonnan kidobni. A Bajnokok Ligájából sem lehet őket kidobni. És ez vezet el engem legalábbis a szerintem ennek a kérdésnek a lényegéhez, ugye mi a jó Isten fenét szponzorál egy állami gázkereskedő vállalat nemzetközi labdarúgó csapatok mezén? Tehát egyébként a Zvezdából a szempontból érdekesebb, mert ott vannak Gazprom brenddel ellátott benzinkutak Szerbiában, tehát ott az olaj bizniszben is benne van a Gazprom, ugye, és vannak is Gazprom benzinkutak, tehát mint hogy a MOL rajta van, vagy rajta lesz az Újpestnek a mezén, meg volt is, meg a Fehérvárén is volt, meg nem tudom, az egy, hogy mondjam, jobban érthető szponzorációs piaci megnyilvánulás. De Magyarországon nincsenek Gazprom benzinkutak. Mit szeretne hirdetni a Gazprom a Ferencváros mezén? És ez nem gond, ez nem gond, mert ugye...
Gazprom gáz van, csak hát de gázként.
De hát én nem, nem tudok választani. Én nem szeretnék Gazprom, én más gáz szeretnék venni. Ugye, tehát nincs értelme a hirdetésnek, hirdetési logikával. Ugye ez nem erről szól, ez nyilván sportwashingnak hívják, befolyásszerzés, befolyás mutogatás, image, stb. Trollkodás az EU felé. Beteszem a lábamat az ajtóba.
Ezért mondtam, amit mondtam. Törjük ki az összes sportwashingot a sportból.
Ezzel nincs baj. Szerintem
nincs baj. És akkor összedől a sportvilág. Hát, tokkal vonóval a Citytől kezdve.
Szerintem van baj ezzel, csak ki ne találjuk, és már olvastam ilyet, ki ne találjuk, hogy ez valami piaci irányba tett lépés, hogy tessék, a Ferencváros a piac felé fordul. Csak ezt ne találjuk ki. Meg azt ne találjuk ki, ugye itt elhangzott már az is, hogy hát itt az UEFA nem tud mit csinálni, mert hogy az UEFA, hát hogyha a Ferencváros köt egy ilyen szponzori megállapodást, akkor az UEFA nem tud ezzel mit csinálni. Valószínűleg nem fog, mert nem akar, mert nem éri meg neki, de tudna, ha akarna. Ugye van egy ilyen UEFA Equipment Regulations, tehát a felszerelésre vonatkozó szabályozás, annak a 27-es cikkelye mondja ki, hogy a kluboknak a szerelésükön látható hirdetések megjelenítéséhez írásos engedélyt kell kérniük az UEFA-tól. Valószínűleg ezt a Fradi is meg fogja kérni, a Zvezda is megkapta, és valószínűleg a Fradi is meg fogja kapni, ha egyáltalán mez szponzorációról van szó, ugye ezt még nem tudjuk, de ne találjuk ki, hogy nem tud csinálni semmit az UEFA. Tud, ha akar. Nem biztos, hogy akar, és de szerintem sem fog.
Ugyanott vagyunk, hogy álságos az egész rendszer, igaz? Tehát egy valószínűleg egy viszonylag pénz felé, vagy friss pénz felé, új pénz felé forduló rendszerről beszélünk sport címén, függetlenítve a Ferencvárostól, mert minden egyes szereplője rá van kényszerítve arra, hogy a friss pénzre forduljon, felé forduljon, és ezek szerint történelmi példák azt mondják, nem érdekli, hogy honnan jön.
Ne, abszolút nem, persze.
Hát az, hogy a Ferencvárosnak miért jó a Gazprom, vagy egy világ, vagy úgy kérdezem, egy világcég, az nem kérdés, hogy miért pont a Gazprom, valóban ez a kérdés szerintem, ami lehet, hogy messzire vezetne, mert hogyha valóban van egy csapat, amely most már évről évre az Európai Kupában játszik, megfordult a Bajnokok Ligájában is, az Európa Ligában is, most már a Konferencia Ligában is, és valóban a piac felé fordul, én azt gondolom, hogy még az is lehet, hogy találna azért olyan világcéget, amely látna fantáziát benne, hogy mondjuk 5 millió euró, ami azért nem egy olyan írtatlan összeg ilyen volumenű cégeknél, az a Fradi számláján landoljon. Itt a kérdés az, és ez valószínűleg messze vezet azért a sporttól, hogy miért pont a Gazprom, hogy a Ferencvárosnak miért ez az a világcég, amely úgy érzi, hogy szponzorációval kell, szponzorációs szerződést kell kötni vele, vagy melyik irányból történt ez a megkeresés, engem azért az is érdekelne például, de hát valószínűleg ezeket sosem fogjuk megtudni.
Igen, egyébként ez az évi 5 millió euró, ez pontosan ugyanannyi, amit a legutóbb kötött szerződésemmel a Zvezda kapott, ők 2 évre kötöttek egy 10 millió eurós szerződést mezszponzorációra, tehát akkor ez igazából ugyanaz a volumen, és nekem ez teszi hihetővé vagy hitelessé ezt a Gazprom sztorit, mert a számok is stimmelnek, az elmondott Kubatov idézet is stimmel, meg hát az egésznek a működési logikája is stimmel, valahol, ami a Ferencvárosnál zajlik az elmúlt néhány évben, az szerintem egyenes vonalon vezetett idáig, és hát lehet, hogy ez még csak a kezdet, amit most látunk. Na, menjünk tovább, mert lesz egy meglepetés, hogy én is magyar focis témát hoztam, elrabolva itt Attila babérjait, mégpedig azzal kapcsolatosan egy gondolatot, hogy szerintetek, erre volt egyébként egy kis kiszólásunk pár hete Attilával, hogy hogy céle vajon mindenhol a nemzetközi kupa szereplés az NB1-ben, mert gyanús, hogy mintha nem feltétlenül lenne mindenütt cél, hanem inkább elkerülendő végkifejlet egy-egy szezonnak. Lehet, hogy le vannak foglalva nyaralások, vagy én nem tudom, és akkor egy keresztbe vágná a nyári terveket, de hát itt én megnéztem, és írtam is ebbe egy Facebook posztot hétvégén, hogy a Paks milyen leolvadásokat produkált az elmúlt szezonokban. Ugye tavaly is sikerült az utolsó fordulókban lecsúszni a harmadik helyről. Idén ez egy kicsit nehezebb feladat, mert 15 pontos forral kezdték a leolvadás kezdetén a nemzetközi kupát már nem érő negyedik helyhez képest, amiről kiderülhet egyébként, hogy az is azt fog érni majd a bajnokság végén. De hát most zsinórban 5 gyufa, és hát közte olyanok, mint ez a felcsút elleni 0-5 például a hétvégén. Hiszünk ebben az összeesküvés elméletben, vagy egyszerűen az van, hogy elfáradtak a paksi játékosok, és egyébként is hát permanens felülteljesítésben vannak évek óta.
Engedtessék meg, hogy én ne higgyek ebben. Tehát ugye van ez a 100 000 eurós első körös
260 ezer euró.
Vagy 200, bocsánat, 260 ezer eurós, 100 millió forint. Igen, 100 millió forintos díjazás. Abból azért nagyon messzire el lehet menni. És vissza is lehet jönni, úgyis, hogy még marad is, 5 csillagos szállodába lehet lakni. Tehát ha pusztán pénzügyileg nézem, akkor is megéri az első körbe kijutni, meg a második körbe is kijutni, pláne a harmadik körbe kijutni. Harmadrészt, vagy másrészt meg én egyszerűen nem is akarom, lehet, hogy naív vagyok, de én nem is akarom elképzelni azt, hogy bármelyik csapat is egyébként a sport alapvető célja, hogy minél előbb végezzek a bajnokságban ellen tesz, csak azért, hogy ne kelljen egyébként a nyári szünetét 2 héttel megkurtítani, mert hogy akkor a európai kupák első-második fordulójában kicsit hamarabb kell elkezdi a tornát, vagy a felkészülést. Harmadrészt pedig a Paks alapvetően szerintem jelentősen fölüllövi saját magát. Szappanos rengeteg pontot hozott ennek a klubnak, hasonlóan, mint a Tóth fiatalember Fehérváron, ugye szintén most valami elképesztő számokat produkál, és ebben a klubban, vagy ennek a játékos állományban, a játék felfogásban simán benne van az, hogy akkor, amikor már ugye a bajnoki cím azért az mégiscsak egy nagyobb motiváció, ugye elúszni látszik, és ezt már Bognár György januárban is kijelentette, hogy nyugodjon meg mindenki, nem mi leszünk valószínűleg a bajnokok, mert nem nincs olyan padunk, nincs olyan...
De azt is elmondta, bocsáss meg, hogy valószínűleg nem mi leszünk a bajnokok, és a tavaszt arra fogjuk fordítani, hogy a megszerezhető vagy kitűzött fiatal szabályokból elérendő játékpercet elérjük, és akkor itt jön képbe az, hogy
de nem
több
nagyon
pénzt lehet keresni. Hát ugye Bebbe rakosgat egyébként, a kapuba is volt olyan mérkőzés.
Amikor a Szappanos nem játszott, mert sérült volt.
De ugye Bognár által elmondottan ez azért van, mert a végére ki kell jönnie annak a számnak a fiatal szabályból.
Ez mindenki betartja, de hát tulajdonképpen Pap Gáboron kívül és ezen a Barnabáson nevű kívül nincs ilyen játszás.
Könnyebb több pénzt szerezni a fiatalok játszatásával az MLS ösztönzőinek hála, mint amennyit azzal lehet szakítani, hogyha elmész Kazaksztánba oda meg vissza, meg 5 csillagos szállodába laksz, és még játszanod is kell egy kazak csapat ellen, és meg az is nem, hogy kiesel és leégsz, és aztán rajtad röhögnek egy hétig.
Ez is tény, tehát a pénzügyi mérleg szempontjából ez tény, amit mondasz. Én ennek ellenére nem gondolom azt, hogy mondjuk pláne Haraszti elnök úrtól, vagy ügyvezető úrtól ilyet feltételezne bárki azt, hogy kacsincsunk már össze gyerekek, kicsit haraszuljunk hátra az 5. helyre. Ez szerintem nem így működik.
Lesz egy kupa elődöntő és döntő. Én nem feltételezem, hogy azt látjuk majd a Pakstól, hogy nem akar bejutni a mondjuk a kupa döntőjébe, ami a klubnak egy sporttörténelmi siker lehetne, vagy a döntőben majd gyaníthatóan a Ferencváros ellen ne akarna nyerni. És ha ezt megteszi, akkor nem tudja megúszni a nemzetközi szereplést. Igen. Tehát az, hogy a bajnokságban leolvadok, az egy dolog. Itt a Paks jelenleg még 2 helyen kiharcolhatja a nemzetközi kupát. Nem feltételezem, hogy nem akarja. Lehet, hogy úgy vannak vele, hogy az egy ilyen idézőjelben mondom, járulékos veszteség, hogy megnyerjük a kupát, akkor el kell indulni a nemzetközi polondon is, de azért ezt se gondolom alapvetően. Meg hát ugye az elmúlt években azért a Kisvárda és a Kecskemét is megjárta a nemzetközi kupát, akiknek szintén se a DNS-ükbe, se a történelmükbe nem volt ez nagyon még belekódolva. Nyilván kiindulhatunk abból, hogy nekik nem sikerült elkerülni, vagy hogy legyünk őszintén, tényleg a Ferencváros mögött az elmúlt években a Vidi, vagyis hát a Fehérvár ugye sokáig egyrészt még a Fradival versenyfutásban, másrészt a nemzetközi porondra mindig stabilan odaérő csapat volt. Ezt leszámítva lehet azt feltételezni, hogy mögöttük azért tülekednek, hogy valahogy ezt elkerüljék. Kétségkívül furcsa dolog volt látni, emlékszem annak ide, mikor Paks először jutott ki a nemzetközi porondra, Fehérváron kellett játszaniuk, hiszen stadionjuk se volt.
Éppen akkor nem is szerepeltek rosszul, hogy a Tromsőt kiejtették, és a Harc ellen maradtak.
Igen, tehát azt gondolom, hogy nyilván most már így, hogy van saját pályájuk is, adott esetben egy selejtező biztos, hogy játszhatnak. én se gondolom, hogy el akarnák ezt kerülni, és hát nagyon-nagyon rossz lenne abba belegondolni, hogy volt a magyar futballnak, most csak abból kiindulva, amit te mondtál, egy olyan korszaka, és tudjuk, hogy volt ma már, bár bírósági ítéletek nem nagyon születtek, ahol fogadó irodákban, meg játékosok csoportos vagy egyéni mahinációin dőltek el mérkőzések, adott esetben lehet, hogy helyezések, bajnoki címek is, ugye ebben a tipmix korszakban. Az tényleg az volt, amikor olyan szinten nem volt dotáció a magyar futballban, hogy egy játékos azt gondolta, hogy akkor így megkeresem a lóvét, és nyilván ott a sokadik szempont volt, hogy egyébként a csapat hogy végez. Most vannak központi pénzek.
Ha még csak játékos gondolta volna.
Igen, most vannak központi pénzek, amiknek megint egyébként nem sok közük van a piachoz, de ugye a televíziós közvetítések, ami tiszta állami pénz, a fiatal pénz, ami megint tiszta állami pénz, bizonyos szponzorok, tehát hogy van pénz, ami miatt azt gondolták, hogy legalább abban nem érdekeltek egyes játékosok, hogy ne nyerjenek. Ha most visszahozzuk megint azt, hogy de most meg az a motiváció, hogy egyébként marha jó megkeresem a pénzemet a milliós fizetésekkel, a csapat jövője biztosított, mert fiatalokat játszhatunk és kapunk érte 10 milliókat, meg tévés bevételből, akkor is, hogyha még pályára se léptünk, hát akkor nyerni meg minek emellett, mert lehet menni nyaralni. Tehát ezt azért nagyon nehezen venné be a gyomrom. Nem mondom, hogy nem tudom elképzelni bizonyos esetekben, de én azt gondolom, hogy ez még mindig inkább egy futball szakmailag talán kielemezhető leolvadás, amit a Paksit mutat, mint annak a bizonyítéka, hogy ők nem akarnak egyébként mondjuk ezüstérmesek lenni a bajnokságban.
Nézd meg ezt játékos lélektan oldalról. Ugye, tehát amikor az van, hogy vezetünk, de már bajnokok nem tudunk lenni, és azt kell, hogy mondjam, hogy annyira kiegyensúlyozott van egyébként ez a magyar bajnokság, hogy a 2-től 12-ig ott tényleg, hogyha egy picit kihagysz, picit leeresztesz, vagy picit kevésbé motiváltan, vagy hát majd csak lesz valahogy módon jössz ki a pályára egyénileg lélektanul, egy-két ember így jön ki, akkor ott már úszik a meccs.
Hát arról nem beszél, hogy mindenki elmondta már akkor is, amikor a Paksi nagyon hasított, hogy a Bognár Gyégyféle futball az, hogy többet rugunk. Tehát amíg rugunk 3-4 gólt, éveken át adjuk a gólkirályt, egészen elképesztő egyéni teljesítmények jönnek fel, addig nem probléma, hogy kapunk 2-t vagy akár 3-at. Most ugye ott van a Paks, hogy nem rúg gólt, és nem 2-t vagy 3-at kap, hanem adott esetben 4-et is, vagy 5-öt. Tehát valahol nyilván ez ütött vissza, hogy azért ennek a csapatnak a megszervezettsége, a hátsó biztonsága az nem olyan szintű, hogy kibírja, hogy egyébként a gólkirály meg most nem onnan jön, és a támadó játék nem úgy működik, és mondjuk hátrányból kell futballozni.
Mindenesetre az érdekes, mondom, hogy ez most már negyedik szezon óta húzódik, hogy a bajnokság vége valamiért nem akar összejönni a Bognár György vezette Paksnak.
A két ténnyel egyetértek, hogy több pénzt lehet keresni azzal, betartod a fiatal szabályt, mint hogyha egy bizonytalan, az legalább 3 kört kéne menni egyébként a kupába.
Igen.
Hogy valahol ott legyél, illetve hát ez is tény, ezzel nem lehet vitatkozni.
No, jó, hogy említetted a Tipmix korszakot, hát biztos könnyebb lenne elfelejteni, ha nem találkoznánk a főszereplőivel a évek képernyőjén minden hétvégén, de ezt zárójelben mondtam, és nyilván el nem hangzottnak kell tekintsük. Van még egy témám, és ez pedig az El Clásico mögé. Nem tudom, néztétek-e a mérkőzést számomra. Hát amellett, hogy egy nagyon izgalmas, gólgazdag meccs volt, megint érkezett Jude Bellingham a végén, ahogyan az őszi mérkőzéseken, most ugye mind a 3 idei találkozóját a Real Madrid nyerte végül is a Barcelonával szemben. És hát ez elég egyértelműen kirajzolja az erőviszonyokat, ahogyan azt is, hogy most már 11 ponttal vezet a Barca előtt a Real Madrid a táblázaton. Lényegében eldőlt a spanyol bajnoki cím. Hogyan látjátok, hogy a két klub jelen helyzete között valóban tártunk egyfajta szakadék, mert ha én Real Madrid és vagy Barcelona szurkolókkal beszélgetek, akkor általában az jön elő, hogy hát most azért ez nem egy annyira kiegyensúlyozottnak ható versenyfutás, miközben egyébként tavaly a Barcelona nyerte a bajnokságot 10 pont előnnyel, tehát nem volt az olyan régen, és ugye az volt az első bajnoki címe Messi nélkül a Barcelonának az eligazolása óta, és hogyan látjátok ezt, hogy a következő években mennyire szűkülhet, vagy éppen nyílhat ki az olló a két klub között?
A spanyol bajnokságban, tehát legalább azt kell mondja, hogy legalább ez a változatosság legyen meg, hogy egyik évben a Barcelona jó, a másikban a Real Madrid, mert más úgysem történhet, ha azon kívül, hogy néha az Atletico Madrid, vagy idén a Girona megtréfálja időnként a nagyokat. Tehát azért ez nem egy kompetitív bajnokság, és tényleg kívülről nézve egyáltalán nem szakmai szemmel semlegesként azt mondom, hogy jó, hogy legalább ez a két csapat ilyen elképesztő változó kimenetelű érzelmektől túlfűtött, olykor biztos nem is a kizárólag futball szakmai okok mentén eldőlő versenyfutást folytat. Valóban olvasgatva azt, hogy milyen helyzetben van most a Barcelona, nem meglepő, hogy a Real Madrid, amely szokás szerint az Isten pénzét elköltheti a világ legjobb játékosaira, nagyon jó tapasztalt edzője van, elképesztő nemzetközi rutinja, hogy most éppen ők ennyivel jobbak, de tényleg ott van a kérdés, hogy és akkor mi volt tavaly, amikor egyébként a Barcelona gyakorlatilag ugyanezben a helyzetben simán lebuciszta a Real Madridot. A tegnapi meccset elnézve én inkább annak örültem, hogy tényleg megint vannak olyan korszakosnak ígérkező tehetségek, például a katalán oldalon, amiből valószínűleg még nagyon sok, amiről még valószínűleg nagyon sokat fogunk beszélni. Lehet, hogy még most nem tudják eldönteni mondjuk az El Clásicót, de legalább látni olyan labdarúgókat, amik azt igazolják, hogy gazdasági helyzet ide vagy oda, ott változatlanul irdatlan mennyiségű tehetséggyártás zajlik, mint hogy a Real Madridban is nyilván, de ott azért mégiscsak a behozott értékek döntenek.
Pénznyomda zajlik. Egyébként nagyon érdekes, az tavalyi...
A spanyol bajnokság honvédja, csak nem esik ki a másodosztály.
Jaj.
Egyébként ugye kényszerből betesz egy rakás fiatalt, és egyébként így is ugye ilyen szinten játszanak. Ezt nagyon egyszerűen így tudnám lefordítani.
Nem látom a gazdag Dánieleket a Barcelonában.
Behozhattad volna akkor inkább a Paksot, mert végülis ők is magyar.
Nagyon érdekes, a Barcelona tavaly ugye 88 ponttal nyerte meg a bajnokságot. Ha megnézem idén és a mostani pályát, amin vannak pontszámban, felszorzom a szezon végéig, hogy 86 pontos szezont hozhatnak ki belőle a végén, az jelenti, hogy nagyjából ugyanúgy teljesítenek, hogy tavaly a Real Madrid, egy évvel ezelőtt 78 ponttal zárt a bajnokságba. Ha ezt végigviszik ezzel a tempóval, és most már persze lehet kiengedni egy kicsit, vagy elengedni a gázpedált, motorfékezni, mert hogy ott van még nekik a BL végjáték, de ha ezt végigvinnék ebben az ütemben, akkor 96 pontnál állnának meg, ennél a klub története során egyetlen egy jobb szezonjuk volt, az a bizonyos 100 fölötti pontszámmal megnyert bajnoki cím. Szóval, hogy inkább az látszik, hogy a Barcelona nem tudott előre lépni, talán egy picit stagnál, vagy még kicsit vissza is esett, de a Real Madrid a tavalyihoz képest rengeteget lépett elő.
Én inkább azt mondanám, hogy a Real Madrid elkezdett a csapat összetételéből kifolyólag egy játékos átalakítást, talán másfél-két évvel ezelőtt indult el ez, aminek a mára, vagy erre a bajnokságra jelentősen beérett szerintem az eredménye. Pontosabban összeszokott az új garnitúra, ahol most már Kroost és Modricot felváltva, hol egyiket
tegnap
sem látjuk.
Tegnap most mind a ketten kezdtek éppen,
igen, de ugye a BL-en hol egyik játszott, hol másik. Tehát azt lehet látni, hogy összeérett egy olyan garnitúra, ami a Barcelonánál még nem feltétlenül ért össze, vagy legalábbis ezt a fajta minőséget, amit most idén a Real Madrid képvisel, ezt ők még nem tudják ilyen hosszú távon kiegyensúlyozottan hozni.
Szerintem a Ronaldo korszak vége az nyilván egy nagyon erős határvonal, akkor tudtak tőle megszabadulni, csúnyán mondom, amikor ő már nem is képviselt olyan hozzáadott értéket, ezt azért a Juventusban és pláne a Manchester Unitedben ugye később bizonyította. Ott felszabadult egy Benzema, aki egy elképesztő szezont, aranylabdás teljesítményt letett az asztalra, és az a Real Madridnak már nagyon sokat ért, most pedig már a pro Benzema korszakot éljük, amikor pedig a fiatalok mutatják meg, hogy megértek, és hát igazoltak egy Jude Bellinghamet.
Kézzel nyúltak bele.
Azért ennek a szezonnak és az előzőnek az összehasonlításánál Bellinghamet azért nem lehet megkerülni, hiszen gyakorlatilag úgy tűnik, hogy megint van egy
17 bajnoki gólnál jár, 17 középpályásként.
Brutális szezon produkál, ha csak az El Clásicókat nézzük, nélkül egyiket sem nyerte volna meg ugye a Real Madrid, vele meg mind a kettőt, gyakorlatilag a hajrában lőtt góljaival, és ez csak tényleg ez a párosítás, úgyhogy nagyjából kirajzolódik szerintem, hogy fog kinézni ez a Real Madrid a közeljövőben. Hát ahhoz még nem elég jó, hogy a Manchester City ellen mondjuk 40%-ba birtokolja a labdát, de ott azt is meg tudja nyerni.
Picit mélyebben védekeztek, mint a Kopenhága, de nem számolja senki, hát semmi gond.
Nem is biztos, hogy ez a cél egyébként egy ilyen párharc során, tehát annál láttuk már, hogy hajlandó ezt feladni.
Mészáros Sábel fogalmazott ugye egy cikkében, a BL negyed döntőkről írt, hogy az Ancelotti a világ legpragmatikusabb libertariánus edzője, és ez egy zseniális kifejezés. Tehát elképesztő pragmatikus, és közben meg hát teljesen szabadjára engedi azokat az egyéniségeket, akik ott vannak neki, főleg a támadó harmadban. De egyébként azért hátul sem gyenge ez a Real Madrid, hát Rüdiger, ahogy mondani szokás, mint a kád széle, csak annyira kemény. Még egy dolgot behoznék ide, csak hogy lássuk a kereteknek az egyensúlyát. A Real Madrid kerete a játékpercekkel kiigazítva, tehát hogy ki mennyit játszik és mennyit lép pályára, 28,1 év az átlag életkora, ez a 96 topligás csapatból a 76-dik, hogyha azt nézem, hogy ki a legfiatalabb, tehát a 76-dik legfiatalabbak bőven a leghátuljában vannak. Ezt úgy fogalmaznám meg, vagy az amerikai sportos slang ezt úgy fogalmaznak, hogy winnow-ban vannak, tehát ezzel a kerettel most kell nyerni mindent, és hát ez akár össze is jöhet egyébként a szezon végéig, nyilván a spanyol kupa már nem. A Barcelona ugyanez 26,7 év, nem annyira fiatal, mint ahogy elsőre gondolnák, 35-ek ugyanezen a 96-os listán. talán most lépnek be majd a következő egy-két szezonban abba a résbe vagy ablakba, ahol winnow-ban kellene lenni, tehát amikor 27-28 év körüli a keretnek az átlag életkora, és az azért baj, mert miközben ha azt nézem meg, hogy a Barcánál ki az a három játékos, aki a 80%-át a játékperceknek a bajnokságban a pályán tölti, az három ilyen játékos van a keretükben, Koundé, 25 éves legjobb korban van, egyébként a zseniális közép/szélső hátvéd, Gündogan 33 évvel, és Lewandowski 35 évvel. Ugye a negyedik ezen a listán, és ő az egyetlen, aki 70-80% között van, az Cancelo, aki meg egy kölcsön szélső hátvéd, egyébként most lesz majd 30 éves. És a legrosszabb az, hogy ezek a játékosok iszonyat fontosak a labda támadó oldalán, mert ugye Lewandowski a legjobb gólszerzőjük, messze magasan a legtöbb gólt ő készíti is elő egyébként, ugye 10, nem 11-es gólja van, és 8 asszisztja van. Gündogan ugye 8,9 várható gólpasszal a legjobb ebben a mutatóban, és Cancelo a második. Tehát az látszik, hogy ez a keret egyrészt beléphetne lassan a winnow-ba, de ahhoz, hogy belépjen, ahhoz éppen azokat a fogaskerekeket kellene kicserélni, akik most a legtöbbet játszanak és a legfontosabbak, de hát valószínűleg már kevesebb van nekik hátra, mint amennyi mögöttük, ez és most túl vannak a zeniten.
A teljes lista megvan, mert úgy érdekelne, hogy például ki van az elején, illetve milyen relációt mutat a valóban.
Össze lehet szedni, most nincs itt előttem, jó, de okay. Persze meg.
Nem, mert abban, amit mondta, valóban az következik, nyilván nem az nyeri a legtöbb trófeát, melyik a legfiatalabb keret, mint ahogy nem is a legidősebb. Valószínűleg tényleg ez a nem mindegy persze, hogy milyen pozícióban vannak rutinos játékosaid, azért Modricot még mindig jó nekem személyes kedvencem, tehát minden labda érintése muzsikál továbbra is, nem lehet eléggé túlbecsülni, azért ő még nem a Ronaldo kategória szerintem a Real Madridban, mint hogy a Barcelonában pedig ezeket valóban elképesztő zseniális fiatalok azért még hosszú évekig tehetnek majd hozzá egy olyan Barcához, amely esetleg talál korban is rutinosabb, illetve nemzetközileg már jó játékosokat. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés szerintem is, hogy ez a korfa, ez a kormutató, ez hogyan befolyásolja az eredményeket.
Egy kérdés, hogy Csavival vagy nem?
Valószínűleg nem Csavival, nem úgy nézett ki tegnap sem, mint akit olyan könnyű lenne meggyőzni, a játékvezetőnek sem sikerül általában a helyes ítéleteiről meggyőzni Csavit. Egyébként a Real Madridnál nincs is olyan játékos, aki 80%-ot elérne, teljes játékperceket tekintve, 70 pluszosok vannak néhányan, Rüdiger az egyetlen 30 feletti közülük, a többiek Valverde 25 éves, Rodrigo 23 és Bellingham 20. Tehát ez azért egészen más, hogyan néz ki ebből a szempontból, és hogy ki előtt mennyi van még, meg mennyi van a tankjában, és hogy ezek a játékosok mennyire fontosak egyébként a labdás fázisokban, akár Valverde, akár egyébként pláne Bellingham. És csak még egy sokkoló adat itt a végére, 2019-ben vették meg Eden Hazard a Chelsea-től 100 millió font környéki összegért, aki akkor 28 éves volt, ez ugye most már 5 éve lesz nyáron, ebben az 5 évben, ami mögöttünk van, a Real Madrid nem adott pénzt 24 évnél idősebb játékosra.
Hát Hazard másra nem erre jó volt, mert
megtanulták a leckét.
Nagyjából ez az egyetlen, amit pozitívunkért el lehet mondani.
Na jó, már játszunk egyet, jöjjön a kvíz. Mennyire készültetek?
Hát kukasz, mosjon el a tenapod, de én szoktam hallgatni, tehát hogyha nem a 85-ös videótomból van a feladvány, én nem fogom kitalálni.
Ezt elárultam, nem.
Jó, köszönöm.
Jó, mondom az első állítást. Összesen 6 ország első osztályú bajnokságában léptem pályára, de legalább 100 meccsig csak az NB1-ben jutottam el.
Legalább magyar. Vélhetően, bár ezt sem
tekintettel,
zárjuk még
tekintettel voltam.
Köszönjük szépen.
Jó, tehát 6 ország első osztály bajnokságában játszott.
Torgelle Sándor.
Nem.
És Vadócot kizárom.
Hányban játszott?
Sokkal több.
Vadócot kizárom, igen, mert 16-nál tartott az országokat tekintve.
Ez lehet egyébként, hogy sok mindenki másra is igaz, de majd a többi az árnyalja. Nem a Torgellére gondoltam, őt kizárhatjátok. A második állítás. A magyar válogatott előző 6 főállású szövetségi kapitánya közül mindegyiknél játszottam a nemzeti csapatban. A legtöbbször Bernd Stork küldött pályára. Tehát ugye ez a 6 kapitány, ez a Egervári, Pintér, Dárdai, Stork, Lékenz és Rossi. Ha nem lenne meg, tehát kivettem ebből a beugrókat, a Ingussót, meg a Szélesit.
És 6 ország.
Igen. 5 külföldi bajnokságban, meg az NB1-ben játszott, de azért 100 meccse csak az NB1-ben van. Stork alatt 21 válogatottságot gyűjtött ez a játékos. De mindegyik kapitány számított rá, legalább egy meccsen.
Igen, Juhászról eszem jutott, de ő nem játszott annyi bajnokságban. Egyébként gyanítom, hogy valahol a védő és a védelem is középpályán kell majd keresni, mert csatárban azért nem biztos, hogy volt nekünk ilyen sok oldalú játékos.
Jó, mondom a harmadikat. Pályafutáson során összesen 6 kupát nyertem, de egyiket sem Magyarországon.
Hat ország.
Hat országban játszott, 6 kupát nyert, nem, ez nem jelenti azt, hogy mind a 6 országban Ugye biztos, hogy nem, mert az NB1-ben nem nyert, vagy a Magyarországon nem nyert kupasorozatot, viszont van 6 megszerzett kupája játékosként, és mindet külföldön szerezte. Most ha elmondanám, akkor megfejtenétek, még nem mondom el, még mondok egy állítást, de aztán lehet, hogy később majd segítségképpen ezt megmondom.
6 kupa, ez nemzeti kupa?
Ez bajnokság, nemzeti kupa, szuperkupa, tehát trófea, igen, 6 trófeát nyertem, így pontosabb igazad van. Jó, mondom a negyediket, és innen meg lesz. Ebben az évezredben csak 3 hátvéd szerepelt többször nálam a válogatottban.
Nyilván hátvéd, de én is erre gondoltam. A kapusunk nincs olyan, aki 6 bajnokság.
Na, de hát akkor azt keressük, hogy a negyedik legtöbbszörös válogatott hátvéd az utóbbi 24 évben. Nyilván az első kettőt megmondjátok. El is hangzott az elsőnek a neve.
Juhász Roli volt nyilván.
95-szörös válogatott.
Van Cákra tippelek.
Így van, ő a második 80-nal. Tökéletes. És egy valaki, aki hát most is stabil a tagja a hátsó alakzatnak, ő a harmadik ezen a listán, Cipruson játszik.
Igen.
Langádám. Ő a 67, ő a harmadik, és a negyedik nevet keressük ezen a listán. Egyébként 57 szerepléssel áll.
Kivel sokat játszott külföldön.
Akkor elmondom a kupákat, amiket megnyert. 2-szeres győztese az ukrán szuperkupának, 1-szeres lengyel bajnok, 1-szeres lengyel szuperkupa győztes, 1-szeres kínai kupa győztes, és 1-szeres angol championship bajnok.
És ebből már tényleg tudni kellene. Annyira jó, hogy a magyar fociban.
Gyerekek, ki játszott Ukrajnában?
A Dinamo Kijevben szerepelt, Lech Poznanyban szerepelt.
Kádár Tamás.
Kádár Tamás.
Igen.
Kádár Tamásról van szó.
Kádár már többször, csak az a 3, mert Fiolára tippeltem volna, de ő nem
Fiola
játszott
56-szoros, tehát egyel van, igen, a Kádár mögött, hogy valószínűleg meg fogja előzni.
Igen, hamarosan. Igen, is játszott, hiszen Rossi vágta el a köldök zsinort, ugye?
Így van, 2019. Igen. Októberében egy horvátok elleni Splitin 0-3 volt az utolsó válogatott meccse.
6 országban játszott a Kádár.
Hát 5 külföldiben, igen. Van 123 NB1-es meccse, az ukrán Premier League-ben 58, a lengyel extraklasszában 55, Kínában 27, a Championship-ben 13, és az Eredivisie-ben Hollandiában 11 a Roda színeiben.
És most stabilitást ad az MTK-nak.
Igen. Az lett van az ötödik állítás, hogy Kánoki kis Attilának én nyitottam eszébe ki mikről, de nem ez volt felírva, nem, az volt felé, hogy pályafutásom során összesen 12 különböző klubcsapatban játszottam, de csak egy helyen van legalább 100 meccsem. Ez a Dinamo Kijev, ahol legalább 100 meccsem van.
Ez jó hasonlat volt, nem?
Igen. Nekem nem jutott volna eszembe a Kádár a Kimikről, de...
De nem ugyanaz, hogy a Rossi azt mondta, hogy neked bal oldalon
szállít. Ebből a szempontból igen.
Középen szeretett, Kimik is az, már mondjuk jó nem középpályásként, igen, a Kádár. Nem belső védőként, a Kimik az meg ugyanezen a...
Kicsit megijesztettetek az elején, hogy nem fog sikerülni, de hát szerencsére így készültem.
Ennél azért hamarabb szokták kitalálni, de ennyire futotta.
No, és kitaláljátok, hogyha azt mondom, hogy ki az a csatárjátékos az európai topfutballban, akinél a Torgere Sándor is hasznosabb volt mezőny.
Lewandowski-nál, most már arra kell gondoljam. Némét elhangzott, olvasom a kritikákat, hogy barcelonai szurkolók a kommentjeit olvasta, hogy mennyire elégedetlenek Lewandowski-val, már öreg, már nem
elég volt. Elég pontosan, már... lehet, hogy kiderült. Mindenki, igen, lebukik végül.
Igen, a Sanyi mércét nehéz átugrani.
Tudod, miért furcsa ez? Mert a csatárnál mit számolnak? A gólt, maximum a gólpasszt. De mondjuk, amit említettél, hogy egy Modricnak mi a feladata 38 évesen, hogy ugyanúgy muzsikál a lábán a labda, ugyanúgy megtartja, és ugyanúgy a játék ütemét adja, azért az egy fokkal kevésbé számszerűsíthető és mérhető teljesítmény minőségben, mint az, hogy a csatár, akitől egyébként éves szinten 30 gólt vársz minimum, az most éppen 28 nyáján, vagy 32, mert 28, akkor már nagyon rossz évet van, fiam, 32, akkor szó, ha 40, akkor kiemelkedő.
Beszéltünk már Hollandról, és ugye itt előkerült ezzel kapcsolatban Roy Keane-nek az a mondás, amikor azt mondta, hogy ugye a technikai képzettsége, labda átvételei alapján olykor-olykor őt egy negyedosztályú játékosra emlékeztet, ami szerintem egy valid kritika, és ugye erre kontrázott rá egyébként újságírói kérdésre, nem ennyire, hogy ott a címben szerepelt, nem ennyire profánul, de hát mégiscsak Torgere Sándor, hogy ő hasznosabb volt szerint az NB1-ben, mezőnyben, mint amennyire a Holland hasznos a Premier League-ben. És az jutott erről eszembe, hogy hogyan ítéljük meg ma a csatárok játékát, mert ugye az is érdekes, hogy Holland kapcsán ez a típusú kritika azóta hangosul fel, mióta nem lő annyi gólt, mint amennyit megszoktunk tőle az előző szezonokban, de hát akkor kritizáljuk azért, mert nem lő elég gólt, miközben egyébként szerintem a mezőny munkája, ha értjük és látjuk, hogy mit csinál a pályán, akkor láthatóan továbbra is elég jó. Ez nyilván nem az, hogy ő a passzjátékba bevonható, hát 11 darab passza volt a két meccsen összesen a Real Madrid elleni BL negyeddöntőn, őt nem arra használja Pep Guardiola, hogy a fülén táncoltassa a labdát, meg osztogasson visszalépegetve a kezdőkörből, mint Kane, vagy éppen Lewandowski, vagy Benzema, hogyha már itt tartunk, más erényei viszont vannak. Hogyan lehet, vagy hogyan szoktátok ti egy csatárjátékát megítélni a gólokon kívül?
Hát, nyilván kezdjük a védekezésnél. Furcsa, amit mondok, kezdjük a védekezésnél. Ugye a mai modern futballban a letámadásos védekezésnél, pressingnél, gegenpressingnél többféle néven lehet ezt mondani. Alapvetően bizonyos jelek alapján valamelyik a támadó szekcióból valamelyik játékos többnyire egyébként a középcsatár indítja meg, vagy nagyon sok esetben a középcsatár indítja meg a védekezést. Ez ugye egy szelete a tortának. A másik szelete a tortának, az nyilván az én meglátásom szerint függ a csapat játék stílusától, hogy úgy játszik egyébként, mint a Manchester City, hogy 32 passzal fölvisszük a labdát az ellenfél támadó harmadára, ott egyébként áll egy játékos, nevezzük Hollandnak vagy Lewandowskinak, bár talán a idei Barcelona nem egészen ugyanezt játsza, ezt a típusú játékot, vagy nem a klasszikus Barcelona tiki-taka játékot játsza. Na de Hollandnak most pillanatnyilag az a feladata, hogy ott keresztmozgásokkal, illetve keresztirányú betörésekkel, ami nem lehet több ezek szerint 5-8-10 méternél, induljon be üres területekre, ezzel zavart keltsen 2-3 védővel, akik egyébként mindig ráfigyelnek, és az üres területeken mozoghassanak be emberek, vagy megjátszhatóvá váljon ő maga. Tehát ő olyan opciót ad, hogy vagy ott az üres terület, vagy itt vagyok én, fiam, vagy ide tudod rúgni, vagy pedig oldjátok meg az én otthagyott területemen. Ugye ez is egy szelete a támadó játék megítélésének. A harmadik pedig az, amiben Holland szerintem szintén nem annyira gyönge, hogy mennyire szolgál ki, annak ellenére, hogy negyedosztályú játékos hírében áll, akár 16-oson belül egy-két labdaérintéssel mennyire teremt gólhelyzeteket másoknak, mennyi gólpasszt ad.
Tavaly 8 asszisztja volt, most nem akarok nagyon rossz májú lenni, de Roy Keane szezon csúcsa 7, ugyanebből a kategóriában középpályásként, a Torgeles annyi 5 az NB1-ből, de szóval hogy ki mennyire hasznos mezőnyben. Szóval nem
én rossz hiten ezt a hármat tudtam így összegyűjteni, aztán lehet, hogy egy szakedző úr
nyilván ezt
is tudna mondani, de alapvetően ez nekem a...
Az hozta fel most a mi közbeszédünkben is a témát, hogy valóban Torgeles annyi mondott egy jót, amit bulvárosan ki lehetett emelni, hogy hát ő Hollandot megkritizálta. Egyébként én bírom Torgellét, tehát egy unikális jelenség volt szerintem a magyar futballban, tényleg nem lehet elvitatni tőle, egyébként német-angol bajnokságból megfordult, tehát azt gondolom, hogy a 2000-es évek elejéhez képest befutott egy teljesen elfogadható karrier, de éppen mert játszott az angol bajnokságban, ráadásul egy jó kis melós középcsapatban, azért ha ezt nagyon átgondolta volna, már akkor sem, most meg aztán pláne nem hiszem, hogy magyar labdarúgó van, aki mondjuk mezőnyben, nem tudom, a Sheffield United 5. cseréjénél több mezőny munkát végez. Tehát ami most a Premier League-ben van abban a futballban, azt mondani bárkire, hogy a mezőny munkája egy magyar bajnoksághoz, vagy egy magyar labdarúgóhoz viszonyítva kritizálható, az eléggé ironikus feltételezés. A másik magyar szál, ami eszembe jutott, hogy azt meg ugye egy magyar edzőfejedelem mondta, hogy egy nagy darab Benga center az mindig gondolkodik
hát nem pont
az
ezt védőknek. Mondta, csak te okosabban fogalmazol.
Hát mert ő hozzátett egy bőrszínre vonatkozó kitételt, amit ha Hollandnál hozzáteszünk, ugyanolyan rasszizmus lenne. Épp azért volt egyébként rasszizmus, mert Hollandnál meg mondjuk a egyéb fehér centereknél sose tesszük hozzá, hogy milyen nehéz dolga van egy Benga fehér szőke centerrel egy védőnek, pedig hát lényeg nyilván nem a bőrszín. Szóval azért szerintem az, hogy milyen csapatban játszik valaki, az egyáltalán nem lényegtelen. Nyilván Hollanddal szemben a tavalyi elképesztő statisztikái után születnek meg ezek a kritikák, de mondjuk a Manchester Unitednak is van magas szőke északi nagy pénzen vett középcsatára, akiről maguk a United szurkolók mondják, hogy várjuk már meg, amíg egy normális edző alatt is játszik.
A mezőnyben nagyon hasznos.
Még az is lehet, hogy kiderül, hogy nem csak a mezőnyben, de elolvasva egyébként a te elemzésedet, ami született ebben a témában, és megnézve azokat a videókat, én is úgy vagyok vele, hogy nagyon tudatos olyan elemek vannak Holland játékában, amiket nem gondolom, hogy feltétlenül Guardiolától tanult. Már említettem, hogy a héten a Marseille-t közvetítettem, Balerdi az ő argentin középhátvédjük, annak idején Dortmundban együtt játszott Hollanda, nem sokat, mert ő egyébként nem sokat került pályára, de nyilván edzésekkel is azt mondta, hogy rengeteget tanult Hollandtól védőként. Tehát én azt gondolom, hogy aki megkap egy általános képzést akár a Red Bull iskolában, utána pedig Guardiola alatt, azt azért azzal vádolni, nincs tisztában egy csatárnak a mezőnyben elvégzendő feladatával, azt azért nehezen lehet.
Én inkább azt emelném ki, mert kihagytad a Dortmundot, hogy mennyivel másképp játszott Dortmundban, milyen területeket futott be, és milyen sebességgel futott be egy olyan csapatnál, sokkal, amelyik alapvetően kontrára
sokkal
is
több
épít.
Területe volt, az egy transition csapat volt, ebből szemben az Salzburg is.
Tehát... Salzburg is, de hogy azt is meg tudta csinálni, és ezt is meg tudja csinálni. Tehát számomra az a zseniális, hogy én sok mással ellentétben egy olyan komplex játékosnak látom, és azon lehet vitatkozni valóban, hogy mondjuk egy nagy termetű, nagy sebességgel pozíciót foglaló játékos mennyire tudja finoman lekenni 2 méterre vagy 3 méterre egy érintővel a saját csapattársának a labdát 10-ből 10-szer vagy csak 10-ből 8-szor. Én azt látom, hogy tök mindegy, hogy neki ki az edzője és milyen a játékstílus, ő ebben is tud nagyon operatív lenni és gólérzékeny lenni, és abban a játékrendszerben is, amit most játszanak, hogy egy fölállt támadó kézilabdázik az ellenfél kapuja előtt, a csapat szokták mondani, hogy ebben is jó, otthon van, és ebben is kimagasló eredményeket képes hozni.
Egyébként egyrészt érdemes megnézni Phil Fodennek a szezonját, hogy ugye a karrier szezon tart most, 14 bajnoki gólnál tart, rengeteg assziszt, nagyon eredményes mindenhogy, és egyébként éppen a Real Madrid elleni BL negyeddöntő első meccs volt, meg lehetett nézni, hogy pusztán Hollanda jelenlétével, hogy ott leköt 2 védőt, hogy behúzza őket,
területeket,
visszább húzza, és megcsinálja a védelem, az ellenfél védelme és középpálya közötti területeket, és azt aztán Foden persze, ahogy kilövi ballal a ficakot, az már nyilván saját érdemed, hogy azok a területek ott vannak, és ebből a Foden, mondom, karrier szezon tud tartani, az nem független Holland mezőny munkájától, hogyha így nézzük. A másik az, amit te is mondasz, Attila, ezek a transition folyosók megfutása, elképesztő tudatosan mindig a védő vakoldaláról indul, és onnan fut be keresztbe, hogy mire észreveszi, ő már 3 ütem vagy 2 ütem előnybe van, azzal viszi ki a lövő folyosóból az embereket, Rodrinak csinál ezzel helyet, és nagyon érdekes szerintem megnézni, hogy mennyiben alakul át a City játéka akkor, amikor Álvarez van fönt a pályán. Úgy van fönn Álvarez, hogy nincs fenn Holland. Ugye most a Manchester City elleni FA Kupa elődöntő ennek eklatáns példája volt, hát sokkal kevesebb ilyen tiszta lövő helyzete volt, vagy egyáltalán bármekkora zsebkendőnyi területe ott a kapu közvetlen előterében, akár Fodennek, akár De Bruyne-nek, akár Bernardo Silvának, mert Álvarez inkább jön visszafelé hátra a kapunak, és a kicsit keresi, hogy ott összjátékből bontsanak, ami szintén tud működni, de egy más típusú játékot feltételez, mint amikor hát Holland a pályán van.
Taktikai módosításra ad lehetőséget az edzőnek, egyikkel ezt játszhatom, másikkal azt játszhatom.
És egyébként Holland abban a szempontból is fontos, hogy Guardiolát korábban nagyon sok kritika érte azért, hogy hát ő nem tudja ezeket a húri-horgas bújacentereket, bár hát biztos, hogy nem használom ezt a szót a Hollandra, hogy használni őket, ugye a csatár nélküli, vagy hamis 9-es féle játék.
Ibrahimovicsal ugye nem
Ibrahimovicsal szintén jól, nem hasonlítanám ugye a Hollandhoz, mert igen, tehát ő meg egy ilyen jó 9 és feles volt, hogyha visszaemlékszünk mondjuk például Del Piroval alkotott párosára a Capello féle Juventusban, de hogy Guardiola is tudott ezzel kapcsolatban olyan kompromisszumot kötni, és egyébként a tavalyi City, azt szerintem az ideinél is egy magasabb szinten volt, meg a korábbiaknál is egy komplexebb csapat benyomását keltette, nem véletlen, hogy éppen akkor is ott összejött a BL győzelem. Amiben most szerintem látszik visszaesés, az Hollandnak egyértelműen a gólszámai, a helyzetszámai, tehát ezek behorpadtak idénre, ezt ki kell mondani, jóval kevésbé hatékony a kapu előtt, és ez, ha valami miatt lehet és kell kritizálni, akkor az biztos, hogy ez. A másik pedig, amit Attila pedzegetett, ez a letámadás megindítása, meg a pressing triggereknek a jelzéseit, hogy észreveszi, mikor és hogyan indítja, milyen szögben a letámadás. Szerintem Holland ebben nagyon jó továbbra is. Nincs mellette Gündogan, aki ugye rengeteget segítette őt a letámadás első vonalában tavaly, és itt látok még egy horpadást a City játékában, tehát ők labda ellen, meg ugye out of possession, tehát labdabirtokláson kívül sokkal sebezhetőbbek, mint tavaly. Nyilván ez valamelyest függ Hollandtól, de hát ez sem az ő nyakába varnám elsődlegesen.
Egy letámadás nem egy emberen múlik, tehát valaki indítja, és mögötte még 4-5-en, néha 6-an is ugye adott területekre spintelnek nagy sebességgel, vagy adott ember ellen spintelnek nagy sebességgel.
Igen, ugye a Real Madrid most már zsinórban 3-szor játszott a Cityvel, és ha jól emlékszem, talán az első megnyert párharc után mondták, hogy vagy nem, még tavaly is, amikor pedig a City egyébként simán tovább jutott, hogy olyan szinten tudták limitálni Hollandot, ami az abszolút az alfája és az omegája volt az ő védekezésüknek, hogy labdája se legyen. De ahogy te is mondtad, most pedig ez azzal járt, hogy közben Foden meg fickándozhatott, és fantasztikus szezonjának egy újabb fejezetét írhatta. Tehát bárhogy is játszik Holland, továbbra is megkerülhetetlen, és gyakorlatilag az, hogy ő vele szemben kell felállítani, vagy felírni egy védekezést, az nyilván az egész City játékát meghatározza.
No, urak, köszönöm a hasznos mezői munkát, remélem azért egy-két gólt is sikerült lőnünk. Nézőknek, hallgatóknak köszönöm a figyelmet, és arra bátorítom őket, hogy tartsanak velünk a jövő héten, és amikor jelentkezünk újra az Itzerrel. Sziasztok!
Sziasztok!
Köszönöm!